mozaik. A változatos, sokszínű világ és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás két órában. Békai Gábor műsora. Köszöntöm Önöket, Rékai Gábor vagyok, ez már a szignálban is hallható volt, tehát ismétlés a tudás anyja. Remélem nem bánják meg, hogy megjegyezték a szerkesztő nevét a műsor végén. Mohácsi Miklós segít ma. És hát azzal kezdem, hogy hát, kicsi frivolan, hogy hát boldog-boldogtalan könyvet ír, kis túlzással. De most ezúttal egy olyan hát író, kezdeménnyel találkozunk, aki boldog, vagy remélhetőleg elindult egy olyan úton, amely boldoggá teszi. A vendég Konrád Mónika, aki az első órát tölti majd ki a műveivel és az életével, vagy művével és az életével. Képzeljenek el egy nem budapesti tanárnőt, angol tanárnőt, aki egyszer csak fogja magát, bár alig ha előzmény nélküli, de hát ez a beszélgetés feladata lesz kibontani, eladja a lakását, és azt mondja, hogy ő elutazik Indiába. És aztán elmegy oda, és akkor mindenféle tapasztal, aztán hazajön, aztán meg elutazik, 2-5 hónapot töltött kint, és ez azért már elegendő ahhoz, hogy megírja könyvét Az ég alatt, a Ganges fölött címmel. És mielőtt azt gondolnák, hogy, mert hát én mégis nagyjából ismerem a könyvet, mielőtt azt gondolnák, hogy itt egy lila, lelkű, agyú, hölgy, mindenféle okkult dolgokat összegyűjt és rácsodálkozik, olyanokat, amelyekről máshol hallottunk, vagy olvashattunk éppen, ha akartunk. Most nem erről van szó, mert azt nyugodtan állíthatom, hogy ez egy nagyon személyes hangú, sok érdekes és nem privát, hanem szubjektív részlettel dúsított anyag, könyv. Na, erről fogunk először beszélni. A másik foglalkozás, már a foglalkozás sem érdektelen, Kristóf Dani foglalkozása ugyanis távérzékelő. Hát innen már azért a fantáziánk megindulhat, de lényegében arról van szó, hogy ez a fiatalember nagy nemzetközi összefogás részeként a különféle világrendszerek, most nem társadalmi rendszerekről beszélek, hanem távcsövek, műholdak, mérési eredmények, éghajlati tényezők, szóval ilyen globális ügyeket Magyarországról társaival együtt képvisel, ezekben részt vesz, és a távérzékelés lényegében arról szól, annak, hogy a beszélgetés tartalmát előre elmondanám, távérzékelés lényegében arról szól, hogy hogyan lehet különféle tendenciákból, erdők alakulásából, űrfényképekről beszélek, folyami hordalék színének változásaiból, halrajok irányából, a legkülönfélébb tudományákba tartozó következtetéseket levonni. Na, röviden elintéztem, vagy nem is olyan röviden, vágjunk bele. We'll be right back. Hát, hogy is kezdjük? Hát nem valamilyen szenzáció hajhász módon, hanem egyszerűen megjelölve azt a célt, amit szeretnék elérni, hogy rájöjjek arra, hogy egy, hát most már hagyjuk ezt a gyöngenőt, de tényleg egyedül valaki nekilát egy ilyen távoli komoly útnak és ilyen komoly időtartamra, hát ezért ehhez kell motiváció. A könyv címe egyébként, ami született, az ég alatt, a Ganges fölött. Egy kicsit költői ténynek, úgyhogy valószínűleg szándékosan jó. De ami még csábítóbb az az, hogy valahol leírja, hogy a boldogság forrását kereste, ami meg már aztán igencsak konkrét, és nem biztos, hogy így fogom megkérdezni, hogy megtalálta, tessék mondani, hogy hol folyik. De azt igen, hogy és erre mondtam, hogy hát ez egy commerce indítás, de nagyon indokolt, hogy mióta van ez a, hát enyhén szóval erős szenvedély és kívánása annak, hogy erre a távoli vidékre, vagy erre a gondolkodásmódra, vagy nem tudom egész pontosan mi volt az, ami megragadta legelőször a figyelmét, ha vissza tud emlékezni.
Kicsit nehéz ez a kérdés, bár nagyon egyértelmű. Azt gondolom, hogy mindenkinek ez jut először eszébe. Talán azért is nehéz, mert annyira velem együtt növekedett ez a kívánság, vagy ez a vágy, hogy szinte nem is vettem észre a fázisait, hogy éppen hol tart bennem. De valószínűleg ez már gyerekkor óta, vagy a gyerekkorom óta megvan bennem, hogy nagyon érdekelt az, hogy mi van, mi ez az egész élet, vagy mi ez az egész világ, mi van az élet után, vagy hol van az én végem, mi történik akkor, ha valaminek vége van.
Szóval és gyerekkorában ezek a nagy kérdések,
voltak ezek a nagy kérdések, igen, és... De nem nagyon foglalkoztam velük, mert én nagyon jó kislány voltam, úgyhogy szerettem volna megfelelni, és igazából azt éreztem, hogy ez úgy nem rendjén való, hogy én ilyeneket...
És erről nem volt kivel nagyon beszélgetni talán.
Nem is nagyon beszélgettem erről senkivel, úgyhogy ez így bennem maradt, de olyan, mintha ez úgy magától elkezdett volna érlelődni, és egyre nagyobb teret próbált magának kiszakítani az életemből, és az, hogy India mikor jött, arra tényleg nem nagyon emlékszem. Én elkezdtem jogázni 2002-ben, és szerintem valahogy akkor ez úgy szépen elkezdett lassan érdekelni ez az egész indiai utazás, vagy Indiával való foglalkozás, de ezt is úgy kell érteni, hogy nem vettem róla egy csomó könyvet, nem kezdtem olvasgatni, hanem olyan, mint ez egy magától elkezdett volna nőni bennem.
Hát nőtt, ahogy maga nőtt, ahogy a kis Mónika egyre idősebb lett, hát nyilván ugye egyre komolyabban az eszközök eszébe jutottak, hogy hát akkor meg kéne nézni esetleg, de milyen messze van. Aztán néhány év után már talán ez is egy kicsit plauzibilissá vált, lehetővé vált, hogy elmenjen. És akkor volt egy pont, vagy több pont, amikor azt mondta, hogy hát most már ez annyira érdekel, hogy talán meg kéne nézni a forrást.
Valószínűleg ez máshonnan indult ki. Tehát mondom, ez valahogy bennem volt, így növekedett ez a vágy, hogy akkor el kéne indulni, de jött egy olyan pont, a munkahelyemen történt ez, amikor úgy éreztem, hogy ott tovább nem tudok előrelépni, és hogy most, mintha valami nagyot kellene most dobni, tehát nem mások számára, hanem hogy az én életembe kell most ami nagyon nagyot ugrani, mert hogy nem látom, nincs következő lépés, tehát hogy valahogy vége lett ott a munkahelyemen az előrelépés lehetőségének, és közben ez a jóga, meg ez a spirituális érdeklődés egyre inkább nőtt.
Igen. Te érdekel.
És akkor valahogy azt gondolom, hogy egyszer csak eljutottam odáig, hogy akkor most tényleg ugrani kell. Tehát, hogy nem is lépni, hanem ugrani.
Igen, valóban ez így ebben az összehasonlításban jobban működik. Na jó, de hát akkor távirati stílusba fogja magát, és elkezd kapcsolatot keresni, repülőjegyet venni, tehát most a gyakorlat érdekelne 2 percig, hogy hogyan próbálja megbeváltani az ember valamilyen gyerekkori, egyre izmosodó vágyát, érdeklődését.
Sok minden, amit véletlennek neveznénk, ugye olyasmi is történt velem, hogy találkoztam egy indiai jógatanárral, elmentem a kurzusára, és aztán ő segített nekem az út megtervezésében később, de igazából szerintem a tervezés maga az úgy történik, vagy nálam úgy történt, hogy elkezdtem emberekkel beszélgetni, akik már jártak kint. Tehát a repülőjegy, igen,
jó,
tehát hogy a megismerés, persze. Hogy akkor, mert hát ugye Indiába kimenni egyedül nőként, ez a nem annyira...
Hétköznapi
igen,
feladat.
Vagy nem annyira gyakori, vagy hogy az emberek nyilván félnek, sok rémes történetet lehet hallani, de valahogy bennem nem merült fel az, hogy nem kellene akkor elmenni. Tehát, hogy ez nem tudott nagyon visszatartani
sem. És akkor az itteni tapasztalatok alapján, akik ott kint jártak, akkor felfegyverkezte magát, hogy repülőjét elj, ahova megyek, stb.
És aztán megérkezem, és az egészet el lehet dobni, mert körülbelül annyit ér az.
De miért? De miért?
Mert nagyon más az élmény, meg az, amit hall az ember Indiából.
Szóval már tehát hallom, megismerni nagyon. Ezt, meg az is más, amikor
megérkezem,
a bőrén,
és onnantól érzi. Kezdve nulla körülbelül.
Na jó, jó, de hát mégis milyen irányban plastikusabb, erőteljesebb hatás?
Nagyon erős, érkezem, igen, mert... nagyon erős hatás. Nagyon zajos, nagyon szagok
tömeg,
vannak.
Erős,
minden nagyon erős.
Mint,
színek, látvány, igen, sokkoló, jó értelemben.
Na és akkor hogy? Na épp ezt akartam mondani, és akkor lekonyult. Múlt, vagy azt mondta, hogy hát ez az, most még csak a körülményekről.
Ó, nagyon féltem, igen, rettenetesen féltem az elején. Igen.
Hogy? Egyedül?
Hogy hát, hogy egyedül vagyok. Igen, hogy egy jógacsoporttal mentünk ki, 2 hétig voltunk együtt, és akkor ők hazamentek, én meg ott maradtam még 4 hónapig, és hát az elején borzasztóan féltem, hogy egyedül bármit elindulni, kimenni az utcára.
És volt valami bázisa? Vagy ott egy szám magából timbolygott?
Hát ugye az elején, amikor kimentünk, akkor egy ashramban laktunk, ugye az az a hely, ahol a hindu szerzetesek laknak, és oda beszoktak engedni kívülállókat is, vagy ugye mi mondjuk jógázók, vagy jógatanárok voltunk ott. De aztán én béreltem egy kis szobát. Tehát tulajdonképpen egyedül. Igen, turistaként. Igen, igen.
Ez az első 4 hónap, ezt hogy lehet összefoglalni? Már hogy értsük, hogy mennyi időt töltött ki, mert sem volt egyszer, hisz 2 útról van.
2 út, igen. Először Rishikesben voltam 2 hónapot, aztán Dharamsalában is 2, ez volt az első út, és aztán novemberben mentem, az év novemberében vissza Nepálban 1 hónapot, és utána megint vissza Rishikesbe, majd Puskárba. Tehát közben voltak ilyen rövidebb utazások.
Már ott?
Igen, Indiában, de hogy ezek voltak a fő bázisok. Tehát egy helyen voltam több időt.
És miért ment vissza, hogy rögtön ilyen értelemben a közepébe vágjak? Ott 4 hónapot. Nem talált választ a kérdéseire? Vagy úgy gondolta, hogy még itt vannak tartalékok, hogy fölfedezze Indiát?
Hát azt éreztem, hogy igazából csak elindult valami változás. Tehát valamit úgy elkezdtem sejteni a dolgokból, de hogy ez így nagyon kevés. Meg nem tudtam volna mit kitalálni magamnak, hogy hazajövök, és most megint mi. És ott álltam, hogy fogalmam sincs, hogy mit kezdjek magammal. És akkor rájöttem,
jó,
hogy...
Jó, ugyan visszament.
Hát inkább az, hogy akkor mélyüljön el ez a dolog, ez a változás.
És tehát, akkor jött a monostor?
Akkor jött, igen.
Na, azt mondjál akkor, mert én itt okoskodom itt a felszínes információim alapján, tehát akkor maga egy egész hónapos szabad egyetemen is volt.
Így van, monostorban. Így van. Nepál Katmanduban van a Kopán monostor, ami hát egy igazi monostor, szerzetesek lakják, férfiak, nők és gyerekek is vannak, kis lámák, tanulók, és oda befogadnak, vagy tartanak kurzusokat nyugatiak, vagy bárki érdeklődő számára, és ez egy 1 hónapos kurzus, amit egy évben egyszer rendeznek meg, nagyon népszerű, tehát...
Nem is lehetett könnyű bejutni? Vagy
nem, azt úgy szokták csinálni, hogy amikor meghirdetik a jelentkezést, akkor mindenki odaül 0-0-0 órakor a gépfel, és akkor elkezdik, mert hogy nagyon hamar betelnek a helyek, igen.
És
akkor
ezt kell elképzelni, hogy egy ilyen... szabad egyetem, ahol beavatják, most nem misztikus értelemben igen. mondom, vagy mondhatnám így is, az embert mindabban, amit
érdemes. Hát nyilván nem tudjuk magunkat kihúzni a misztikusság arról, hiszen igen. a környezet, meg az egész a tanítások is erről szólnak, és az, hogy naponta 3-szor van meditáció, meg azon kívül tanítások ugye a buddhizmusból, hát nevezhetjük szabad egyetemnek is, azzal a különbség, hogy nyilván ez mondjuk mindenkire magára volt, vagy ránk volt bízva, hogy mennyire veszük komolyan a szabályokat, de azért 1 hónapig, hogy internet, telefon és mindenféle kijárás nélkül, igen. Nem volt semmi, persze, valaki ezt megszegte, de ha valaki ezt komolyan akarta venni, akkor ezekhez a szabályokhoz kellett tartani
a
magát.
A belső lelki tartalommal és, hogy mondjam, az érdemi idézőjelbe részével a beszélgetés a következő részében szeretnék egy kicsit elmélyedni, de itt most tényleg a körülmények, tehát arról van szó, hogy önök ezért fizetnek, ez egy világias dolog, hogy ők a tudásukat az érdeklődőknek pénzért, kvázi egy ilyen bentlakásos kolesz, vagy nem tudom micsoda formában, de monostornak igen, ott tanultak, eszmét cseréltek, és mélyedtek el, és kérdezni lehetett. Szóval akkor ezt úgy, hogy mondjam, azt simán el lehet európai szemmel képzelni, csak egy kicsit speciális a tananyag.
Igen, és nem egyszerű. Tehát nem egyszerű kibírni azt az egy hónapot, tehát ha valaki tényleg komolyan végigcsinálja, akkor ez a könyvben is van erről egy fejezet, hogy azért bizonyos negatív érzelmek azért gyakran feltörnek az emberben, a harag, meg hogy hát nem tudom, hogy ha valaki próbált már meditálni, és úgyhogy naponta mondjuk háromszor is ezt egy hónapon keresztül, tehát rengeteg lelki tartalom is megjelenik, és felszére kerül azokkal is elbírni. Tehát, hogy ez, igen,
kicsit,
tehát, hogy ez nem olyan, hogy este értem. Elmegyünk sorozni, és jól érzik magunkat,
igen.
hanem ez egy nagyon komoly lelki munka is. Úgyhogy,
na most ott az egymáshoz való viszony, az hogy van, az egyedek, próbálnak elsajátítani a saját maguk épülésére bizonyos módszereket, vagy ilyesmi?
Igen, igen, tehát hogy egyénileg
tehát egyéni,
érkeztünk.
Egyéni tanulás van. És akkor a való élettel való kapcsolat, akár itt, akár most már egy kicsit a monastori életen, vagy azon a perióduson kívül, az hogy ment? India, Nepal, bárhol.
Tehát ott azon kívül,
igen,
utána.
Azon kívül.
Ez egy érdekes dolog, mert olyan volt, mintha nem is volt ez ennyire tudatos, de hogy tényleg, mintha váltogattam volna a való világot, mármint hogy a hétköznapi életet, meg a szerzetesi létet, és valahogy nyilván az lenne a lényege az egész spirituális útkeresésnek, hogy amit a spirituális úton az ember megtanul elméletben, azt szépen átvigye a gyakorlatba. Tehát ez lenne az egésznek a lényege, tehát nem csak beszélni róla, hanem csinálni.
Hát azt mondta, igen. hogy végülis a döntésének, erről azért beszélgettünk már, a döntésének az egyik alapvető oka az volt, hogy néz ki a mindenféle tanítás, meg a nagy kérdéseire, amit a gyerekkoránál már említett, tudnak-e választ adni a gyakorlatban azok, akik így élnek. Na is?
Igen.
Beteljesítette a várakozását?
Igen, 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 mindenféleképpen. Ez nem egy végpontot jelent most az életemben, hanem
értem.
Egy helyet, amit az ember, hogyha megtalál így magában, akkor ott szépen a tanítások is a helyükre kerülnek. Tehát, hogy akkor megérti, tehát nem csak megérti fejben, hanem valahogy az úgy, hogy teljesen, nem tudom, a lényévé válik. Az, amit megtanult.
Rettetesen repül az idő, úgyhogy most egy icipici zenélünk, de ezzel ott akkor készüljön azért arra föl, hogy én úgy fogjuk folytatni, hogy hogy nehéz lehet megfogalmazni, én ezt megértem, de hogy mi az, amit megtanult, mi az, amit akár az itthoni gyakorlati életben, és ez tudom, nem egy recept, hogy egy fél kiló hitbéli kérdést, és egy három oldal klasszikus szöveget keverd össze, és akkor úgy élsz, de ez engem nem izgat, hiszen ezért ment ki, hogy itt ebből valami kézzel foghatót a maga számára, bocsa szóért, kotyvasz. Úgyhogy 2 perc is.
Grand Piano.
Nem akartam megijeszteni.
Nem, elgondolkodtam.
Igen,
mert nagyon nehéz, mert hogyha felteszik a kérdést, akkor eszembe jut rengeteg dolog, és...
Kezdjen be.
És nyilván azt szeretném kiemelni, ami talán a legfontosabb, és egy biztos, hogy van, hogy a figyelem az mennyire fontos, és hogy mennyire fontos megtanulni, figyelni, és hogy a figyelmünket folyamatosan mélyíteni, és mélyíteni, és mélyíteni.
A világ dolgai iránt, más emberek iránt,
saját magunk iránt. Én most már saját, tehát arról szerintem a legfontosabb mindig az, hogy saját magunk iránt elsősorban, mert ha saját magunk iránt megvan a figyelem, ugye az az önismeretet is fejleszti, tehát egyre mélyebben jutok magamban, és ez az önismeret, ez óhatatlanul is az együttérzést erősíti az emberben, mert ha felismerem magamban azokat a akár negatív dolgokat, amikor azt hittem, hogy nyoma sincs bennem, de mégis megtalálom, akkor ezt könnyebben meglátom, tehát nem meglátom a másikban, hanem együtt tudok érezni a másikkal, mert tudom, hogy bennem is megvannak azok a dolgok, mint a másikban.
Nem az ő lettehetessége, hiszen én bennem is ilyesmi nyomokban, erősebben, gyengébben megvan.
Tehát ez mindenféleképpen nagyon fontos, és ez egészen elképesztő helyekre tudja vinni az embert saját magában, tehát amiről nem is hitte, hogy létezik, hogy ilyen van belül, hogy magában, önmagamban megtapasztalhatok ilyesmit. Tehát
és
ez nagyon fontos.
A szó jó értelmében eszközöket tanulnak?
Hát ez a meditációhoz mindenféleképpen.
Tehát a meditációnak bizonyos elemei, akár már ismétlődnek, akár már olyan megközelítés, és akkor ebben ennek segítsége egyre mélyebbre.
Így van, hát a koncentráció fejlesztése, hogy hogyan tudunk figyelni magunkra, magunkban.
Hát akkor ez út a belsőnk felé.
Így van.
Na hát ez volt, azt mondja, és igen, el is tudom képzelni, hogy igen, ez nagyon fontos. Na most a közösségi létezésében, túl ezen, amit az előbb mondott példának, hogy felismerek másokban is olyanokat, amik rögtön nem olyan idegenek, ha azt mondom, hogy hát ezt ismerem, mert hasonlók bennem is vannak, de hát van olyan, ami nincs bennem, és bennem megvan, de ez most egy másik kérdés.
De ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez rengeteg dolgot generál az emberben. Generálja az együttérzést, generálja az elfogadást.
Igen, persze.
Tehát, hogyha a közösségi létről beszélünk, akkor már is könnyebb másokkal együtt működni, mert látom, hogy az, ami bennem van, lehet, hogy azt én most nagyon nagyítva látom benne, de az a dolog lehet, hogy kicsiben ugyanúgy morzsáiban, mert lehet, hogy én csak felnagyítva látom benne, de az ugyanúgy bennem van. Tehát ez az elfogadás felé. Ugyanez a türelemmel is, hogy az ember sokkal türelmesebb tud lenni, mert nem könnyen mond ítéletet mások felett, mert már észrevette a magában a kis csírákat, vagy a kis morzsákat, hogy hopp, ott van bennem is ugyanez. Tehát, hogy milyen alapon ítélkezem mások felett, amikor magamban is felfedeztem már ezt a dolgot.
Na jó, de ennek azért valahol van határa. Tehát én azt képzelem, hogy azért mindenkibe az én jó, meg rossz tulajdonságaimnak a kacskacsát nem biztos, hogy fel kell fedeznem, mert nincs benne. Vagy úgy gondolja, vagy úgy gondolják, vagy ez az eszmerendszer, ez azt mondja magában, hogy lényegében egy tőről faghattunk, egy kis képzavar, és így módon a megértés, az együttérzés az emberek nagy részére igaz kell, hogy legyen, mert kicsiben, nagyba, kicsit torzan, kicsit kulturális színvonaltól függően, de azért hát ugye rokonok vagyunk.
Igen, tehát azt gondolom, hogy határ az nincs. Nyilván van egy egészséges önvédelem, tehát az ember felé, nem tudom, egy tőrrel közelít valaki, akkor nem fogom megölelni, hogy arról beszélek, hogy te is, én is egyek vagyunk, és öleljük meg egymást. Tehát, hogy van ilyen szempontból van egy egészséges határa, de belül igazából nem kellene, hogy határ legyen.
És azok az emberek, akik a hétköznapi emberek, nem akikkel együtt tanult, ők mondjuk vallási hovatartozástól függően ezeket a dolgokat már tudják, neveltetés vagy egyébként. Tehát ez a buddhizmus?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy...
Ne ilyen nagy szavakat használjunk?
Általánosságban ez a jogában is benne van, tehát ez inkább...
Egy keleti gondolkodás?
Nem gondolnám igazából. Én azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük spirituális gondolkodásnak, ami lehet, hogy egy picit félrevisz most bennünket, de hogy ez inkább egy ilyen általános elv, hogy nyilván az együttérzés, elfogadás, türelem, hát szerintem ez a kereszténység, igen, ez tehát életednek, mindennek
nem
a része.
De akkor visszatérek az eredetire, ami eszembe jutott, hogy ez az ott élő emberek közül majd mindenkire érvényes, hogy ezt el kell sajátítani, tudatosítani kell, hogy az én életem ilyen építőkövekből áll.
Ezt az indiaiakra gondolja? Tehát hétköznapi...
Igen, ottan hétköznapi, azok, akik ott körülött.
Mindenhol emberek vannak, tehát hogy az, hogy ezt, aki ezzel elkezd foglalkozni, az egyre inkább elmélyül ebben, és mondjuk egyre inkább tudatosítja, hogy ez lehet a valóság, vagy ez lehet a legmélyebb valóság bennünk. De mindenhol emberek vannak, emberi hibákkal, sérülésekkel, tehát valószínűleg ehhez mindenkinek kell egy kicsit tanulni. Az más, hogy van, amiben az indiaiak mások, és amit Katmanduban is éreztem, hogy van egyfajta kisugárzás azoknak a helyeknek, ahol ezek a tanítások olyan nagy erővel tudnak megjelenni, mert nagyon sok az asra, mert nagyon sok a monostor, mert sok a buddhista, sok a gyakorló, tehát valahogy van egyfajta pozitív kisugárzások
de
azoknak
most
a helyeknek.
Nem valami misztikus kisugárzásra gondolaná,
ezt lehet érezni.
Az, hogy sokan vannak, ez egy gondolkodásmód, ez egy magatartásmód, és akkor az, hát az kisugárzik,
igen.
Persze,
így
mert
van,
az
így
van,
van így van, így van, így van.
Hát ez érdekes lehetett, és magát mennyire nyugtatta meg, már abban az értelemben nyugtatta meg, hogy valami elégedett volt, nagyjából mondja, hogy ez egy útnak a valamekkora, valamelyik áromása. Elégedett volt azzal, amit ott, amire rá talált?
Hát én nagyon boldog voltam kint, tehát én elég nehezen jöttem haza. Tehát utána azért nem volt egyszerű itthon újra felfedezni magam.
De miért?
Hát mert valahogy azt gondolom, hogy olyan mély változáson mentem keresztül, hogy az, aki régen voltam, az úgy kezdett úgy szépen így eltünedezni belőlem, és valahogy nem jelent még meg az az új. Tehát volt egy ilyen átvezető szakasz, amikor bizonyos dolgokkal meg kellett küzdeni, vagy szembe kellett nézni, akár az, amikor hazajöttem, hogy az embernek ugye hirtelen nincs semmije.
Hát igen, és mert ez.
Igen, tehát úgy mentem el, hogy...
Érintőlegesen eljön, hogy mindent, igen. A lakásától kezdve a munkahelyen át, tulajdonképpen mindent feladott, hát már eljön, ez egy nagy merészség, de most még én visszajön. Igen. Visszatérek arra, hogy hazajön, és akkor azt mondja, hogy hát kicserélődtem szinte, meg kell találnom magamat, de az itteni körülmények idegenné, vagy idegenebbé váltak.
Igen,
nem
igen.
Nem találta annyira a helyét, mint annyira se, vagy nem tudom, mint amikor elment?
Hát én változtat, én voltam nagyon idegen, vagy én belőlem tűntek el bizonyos jellemzők, ami régen megvoltak.
Hát én is azt gondolom, hogy az itthoni milliók változtak
igen,
meg.
Igen, igen, és ennek volt egy ideje. Tehát ha még vissza lehet térni a nagy tanításokról, hogy a türelem, meg igen. A változás megélése, meg kivárása, tehát hogy annak is megvan az ideje, hogy mennyi idő alatt történik meg. Tehát ezt se tudtam igazából felgyorsítani, ez is eltartott 3 évig körülbelül.
Hát ez izgalmas úgy. Út, és itten foltokat villantottunk föl, megint adnék egy kicsi szolidházi feladatot, de ez nem lesz rendszer, és főleg teljesen természetes. Csak egy kérdés, csak nem azonnal kell válaszolni rá, hanem hogy az előbb is 2-3 perc múlva. Ugye mind a könyvének egyik elemében, mind pedig a beszélgetésben is célzott mindenképpen rá, a expressis verbis nem is mondta, hogy hát mi a boldogság forrása. Hát akkor most ezzel folytatjuk mindjárt. Ezt a kérdést fölmerem tenni, mert én most nem valamilyen, hogy mondjam, életreceptet várok. De hát a könyvének az összefoglalójában, vagy miében az utolsó mondat az, hogy azért indultam útnak, hogy hátrahagyva az életem, egy másik spirituálisan nyitott kultúrában felfedezzem a boldogság eredetét. Hát nem kis igényű célkitűzés oltart.
Köszönöm, egész jól közelítek.
Igen, igen. Szóval, hogy ez, meg lehet ezt fogalmazni, borzasztó nehéz dolgokat kérek alkalmanként magától, de...
Hát nagy szerencsém van, mert ezt már mások azért elkezdték kutatni előttem, tehát nem én vagyok a nagy felfedező.
Ez kicsitem.
Te nekem csak idézőjelben be kellene járnom az utat. Egy nagyon fontos dolog, amit ugye nem, szintén nem, természetesen nem én találok ki, hogy hát, hogy belül van, ez biztos, és az annyira belül van, hogy ezt el se tudjuk képzelni, mert hogy annyira megszoktuk, hogy mindig kint keressük, ételben, élményben, tudásban, kapcsolatban, bármiben, ami kívül van, hogy meg se próbáljuk azt elképzelni, hogy minden belőlünk fakad, tehát a boldogság is belőlünk fakad. Tehát, hogy ezért kell befelé indulni, hogy azon a kis zajos személyiségünkön keresztül egyszer csak eljussunk valami
ezt, békés területre. Ezt nem túlzott egyszerűsítés, vagy egy lehetséges megközelítés belső harmóniának, elégedettségnek, nem tudom minek fogalmazni?
Lehet annak fogalmazni, csak az a kérdés, hogy mivel vagyok elégedett. Az életemmel vagyok elégedett, a párkapcsolatommal vagyok elégedett, mert ez azon fölül áll. Tehát nem tárgyakkal vagyok elégedett, nem a sorsommal vagyok elégedett, hanem ha lehet ilyen egyszerűen mondani, hogy egyszerűen csak elégedett vagyok, vagy egyszerűen csak jó, vagy egyszerűen csak boldog vagyok.
Paraméterek nélkül?
Paraméterek nélkül.
Tehát nem tudom megmondani, nem hogy tudom megmondani. Ezért vagy azért így vagy van. Azért. És így nem van. Ezeken keresztül nem. Vezet az út? Nem. Tehát ez egy másik út.
Ez egy másik.
Tehát lehet azt mondani, hogy hát én tulajdonképpen boldog vagyok, mert a gyerekem, apám, a meló, nem tudom én, és egy másik út, amely ettől a való világtól, na de ez egy kicsit kényes is, hogy a való világtól független, és kizárólag, és nem rossz lenne azért, hogy önző az ember, de mégis kizárólag saját magamból táplálkozom.
Hát de minden belőlem táplálkozik, tehát a saját életem is, meg a kapcsolataim is belőlem táplálkoznak, és akkor visszakérdeznék, hogy mi a való világ, ugye az egy újabb kérdés is lehet, hogy vajon mi a valóság, amit mi kívül megélünk a dolgainkunk keresztül, vagy ami bennünk legmélyebben történik.
Jó, de hát ha ne haragudj, hogy megy az, hogy én teljesen független vagyok a valóságtól, legalábbis ebben a vonatkozásban. Hát ezer dolog hatása közepette élünk, amelyek nem lesznek, nagy baj lenne a valószínűleg, hogyha nem hatnának ránk, legfeljebb ebből a szempontból nem érdekesek.
Nem, szerintem ez egy másik megközelítés. Természetes, hogy hat ránk, de ha megfigyeljük a kapcsolatainkat, nyilván, hogy nagyon függ attól, hogy mi hogy vagyunk benne abban a kapcsolatban. Tehát sokszor szeretne az ember hárítani, hogy a másik tehet róla, hogy mi boldog, hogy én boldog, vagy ez a kapcsolat boldogtalan, de ebben is sokkal többet segít, ha az ember inkább magában mélyed el, hogy vajon én mit teszek rosszul, vagy én mit nem látok jól ezzel a kapcsolattal.
És ez a gondolkodásmód működik? Maga eljutott a közelébe, vagy valahogy, bocs, hogy ennyire konkrétan kérdezem, vagy pedig látott, vagy látta a példát, hogy az ilyen emberek, azok nem állna verték a mellüket, hogy boldog vagy, boldog vagy, boldog vagy, de egész évben ezt sugalták.
Igen.
Hát ez a mi gondolkodásunk módunknak, hát mondjuk elgondolkodtató. Ebben nincs semmi misztikus?
Szerintem nincsen.
Én se érzem, csak a biztonság kedvéért megkérdezem, hogy mondatokból jött magyartól.
Hát a misztikus, ugye, ahogy a tanításokat olvassuk, meg a tanítások maguk, meg ahogy leírja így a jóga is, vagy nem tudom, meditációban milyen élmények érhetik az embert, az nagyon misztikusan hangzik, de hogyha az ember elkezd, azért mondom a figyelmet, mert az egy teljesen megfogható dolog, figyelek, és még inkább figyelek, és próbálok ítéletmentesen figyelni, és még inkább figyelek, és figyelem, hogy mit érzek, mit gondolok.
Maga, mondja.
Elfelejtettem.
Na, hát ez a jó riporter, aki közben szól, amikor a legjobbat szeretném mondani a partnere. Maga valameddig eljutott ezen az úton, ugye? Nem beszélünk végpontról, mert
igen, nincs
tovább.
Olyan.
Egyébként ez egy végtelen út.
Igen.
Belülre.
Igen.
Ez világos.
Igen.
Hogy viselik magát, és egyáltalán hogy a környezete? Tehát ezt az egész ügyet én most már részben érteni vélem, de még mindig azon tamáskodom, hogy vélekedik mindenről a külvilág. Szóval nem úgy, hogy na hát ez teljesen hülye, jaj, de irigylem, hanem hogy tudnak viszonyulni, vagy ez magát nem is érdekli Isten igazából az előbbiek szellemében.
Nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, aki hasonlóképpen gondolkodik. Tehát nyilván, aki jogázik, aki komolyabban meditáltat, aki ezen az úton
járt. Na jó, hát színi, tehát úgy választódnak az ismerősök.
Meg nem hiszem, hogy ez minden pillanatban előkerül, tehát én erről nem
jó, hát nincs, ahol, persze, nincs, tényleg nincs a homlokára.
Vannak hétköznapi helyzetek, amikor tanítok, akkor angolul beszélünk. Tehát
igen.
Azt szokták egyébként mondani, hogyha ez így, hogy olyan nyugodt vagyok, és hogy ezt úgy szeretik. Tehát, hogy szeretik, hogy olyan békesség van körülöttem. Tehát, hogyha Igen. Erről kell beszélni, hogy a közösségben ez hogy jelenik meg, tehát hogy úgy ennyi. Én meg nem szoktam erről beszélni, hogy képzeld, ezt csináltam.
Jó, jó, persze, persze, viszont alkalmazza, illetve magáévá tette, és ez azért sugárzik. Hát ezt viszont tényleg nagyon könnyen el tudom képzelni, most már csak az a kérdés, az oké, hogy magát esetleg rokonszenvesnek találják ezért, hogy ebbe a dilis világba, hogy nyugodtan, de maga hogyan tudja magát függetleníteni a dilis világtól?
Ez egy jó kérdés. Ez is gyakorlás kérdése egyébként, hogy nyilván az ember ről valahogy leválnak azok a dolgok, amik már nem érdeklik.
Igen.
Tehát valahogy ez úgy automatikusan, tehát nem is kell döntést hozni, hogy nem tudom, 10 éve nincs televízióm, tehát hogy nem is nézek tévét, és hogy ez nem is tudom, hogy mikor történt, ez nem volt döntés, egyszerűen csak úgy így elsodródott mellőlem a televízió. Igen. És hogy valahogy a többi dolog is így valahogy úgy le, tehát hogy ami nem, ugyanakkor én, tehát ami nem érdekes, vagy már nincs hozzá kapcsolódásom, akkor ez úgy eltűnik. Ugyanakkor olvasok híreket, tehát az interneten azért látom, hogy mi történik, tehát ez mindenképpen fontos.
Ez jó, hogy hozzátettem, mert azért azt én készültem itt valami dörgedelmet mondani, persze senkinek sem a nevében, és nem tudom olyan, de az, hogy hát ez nem egy egyértelmű dolog, hogy az ember kiiratkozik, állítsák meg a földet, le akarok szállni róla, hát ez nem működik.
Nem, nyilván ez azért van, ahogy így mondtam is, hogy amikor az ember elindul ezen az úton, és gyűjt némi tapasztalatot, ami hasznosságra is szert tesz, és azt hozza át ebbe a dilis világba, hogy mondta. Tehát, hogy nyilván, ha valaki inkább nyugalmat sugároz, mint őrületet, inkább békére törekvő, megértésre, elfogadásra, stb. Az azért az elég sokat tud hozzátenni a világhoz.
Jó, hát azért megnyugtatott, hogy mert készülöttem azzal a kérdéssel, hogy akkor és nem a tévé, még a tévé előtt miatt mondta, hogy hát elfordul a világtól?
Nem.
Válogat? Próbál válogatni a maga számára értékes, használatosat.
Azt dolog. Gondolom, hogy ez úgy természetesen mindenki csak. Valahogy így, igen,
van,
így teszi. Van, persze,
világgal,
persze, van.
A maga körüli világgal. Igen. Jó, megyünk tovább.
Side.
Persze nem tudom, hogy mikor, de ez is az egyik nagy sláger volt a 100 millióból, és akkor ez eszembe jutott, hogy azért a beszélgetésünknek a ezoterikus, vagy a szellemi, vagy tényleg izgalmas részén túl, hát az hétköznapi dimenziói is vannak. És egész pontosan azt akartam kérdezni, hogy például, amikor ott van Katmanduban, ott nem feltétlenül a monostorban, de mindegy is, szóval az útja során mivel szórakoznak azok az emberek, akikkel ott, a hétköznapi emberek, tehát nem akik tanulnak, ilyenfajta zene, helyi zene, járól azt tudom, hogy van Bollywood, ami majdnem olyan szintű, ha nem erősebb és nagyobb termékenységű, mint Hollywood. Engem fogalmunk sincs róla, mert ezt nem kerül ide film. És el tudok képzelni olyan például most ez jutott eszembe, lesz más is, szórakozási formákat, amiket nem is ismerünk, vagy éppen nagyon tudjuk, mert ilyen-olyan gyökerű. Zavarba hoztam.
Indiában szerintem meg kell különböztetni a nagyvárosokat, mint Delhi például, aha, meg a hozzá hasonló méretűeket, meg a kisebbeket, mert szerintem nagyon-nagyon más az élet. Tehát a nagyvár... Én nem jártam, csak átutaztam Delhiben, tehát egy éjszakát töltöttem ott, de nagyon mások már ott az emberek, tehát ott már érződik ez a fajta...
A nagyváros az ismerősebb.
Igen.
Az univerzáltabb a szerte a világon,
igen,
annyira.
Nyilván mennyire. Az ízlés is, meg a zene is, amit hallgatnak. Én ezt csak gondolom, mert mondom, nem jártam, igen, arra, de láttam, tehát az emberek ott azért mások. Még egy kisvárosban, mondjuk Rishikesh van, ami ráadásul a jóga fővárosának is mondják, tehát ez egy szent városnak hívják, tehát ott egyértelműen ez az indiai hagyományos...
Erősebben tehát, hogy, él.
Igen, az indiai hagyomány az erősebben él, tehát ott rengeteg szertartás van. Ott például azon a helyen, ahol én laktam, ott nem lehet alkoholt kapni, húst is csak pultalol külföldieknek, tehát hogy nincs cigaretta. Ha kicsit beljebb megyünk már a Rishikesh város részébe, ott már lehet vásárolni alkoholt is, de például azon a területen nincs ilyen. Tehát azért mondom, hogy nehéz nekem ez a szórakozás.
Dolog, igen. Persze. Bocs, de azért akkor arra a következtetésre, pontosan kérdésre juthatunk, hogy ezek valamiféle vallási előírásoknak megfelelők, vagy hagyományoknak megfelelők, vagy ez összecsúszik?
Igen, azt gondolom, hogy a jogával az erőszakmentesség, uh-huh, van kapcsolatban, tehát a hús elhagyása.
Egyébként, ha már, mikor is volt kint?
2014-ben 14. jöttem haza, áprilisban.
Hogy erőszakmentesség. Uh-huh. Volt ott valakinek valamilyen véleménye, sikerült olyanokkal beszélni, akik hát azért az elég erőszakos ez a világ. Kérdés persze, mennyit tudnak róla, anélkül, hogy lenézném, nem tudom, az információkat például honnan szerzik. De az erőszakmentességről 2010-valahányban mit gondolnak? Akár jogások, jogázók, mesterek, és vagy akár hétköznapjánban.
Hát valahogy ez a téma, ez így nem került elő. És meg, nekem erről mindig az jut eszembe, amiről beszélgettünk is, hogy mindenhol emberek vannak. Tehát ha van egy elv, mint erőszakmentesség, azt is gyakorolni kell, ha nem jön természetből.
Uh-huh. Igen,
de egyébként az ember meg szeret erőszakoskodni, meg szeret egóból létezni, meg önérvényesíteni, és ezt hogy mindenféle szinteken.
Igen, azért, mert én arra lettem volna kíváncsi, hogy magának nem áll rendelkezésre, hogy mint egy bűnügyi statisztika, hogy néz ki. Uh-huh. Tehát, hogy erőszakmentesség, oké, tele van a levegő erőszakmentességgel, Indiában hagyományosan, uh-huh, nagy emberek, stb. És ettől ez beszivárog a betalkolt, uh-huh, árusítani, ezt meg lehet tiltani. Uh-huh. Az, hogy fölmenjen az agyvize.
Uh-huh. Nagyon nagy szélsőségek vannak Indiában is. Uh-huh. Tehát, hogy az ember azt gondolja, hogy na, ott akkor mindenki jogázik, na, akkor ott mindenki meditál, mindenki nyugodt.
Igen, ez azt mondja, igen.
És emlékszem, hogy ez még Rishikeshben volt, ráadásul a Szentvárosban voltam egy előadáson, ami meditációról szólt, és ott az előadó egyébként egy amerikai tanító volt, azt mondta, hogy milyen érdekes, az emberek azért jönnek Rishikeshbe, hogy meditáljanak, hogy elvonuljanak, és közben olyan zaj van, mert tényleg nagyon nagy a zaj még ott is. Úgyhogy nagyon nagy szélsőség.
Hát meg nem feltétlenül zavarja a meditációt. Ahogy mondtam, itt hétköznapi dolgokról is igyekeztünk beszélni, ott hát nem tudom, mennyire tudott ebbe elmélyedni, de hát ott a párkapcsolatok, férfinő, és ez az egész problémakör egyáltalán előkerült, de téma-e? És ha igen, akkor miben? Ha nem, akkor nem téma. Mi a felállás?
Hát ott a család, meg a közösség, ott az az alap. Tehát, hogy
kelet.
Ott, igen, tehát anya az nagyon, nagyon, nagyon...
Jó pozíció.
Jó pozíció,
és elismert.
Igen, én úgy láttam, hogy igen. Tehát, hogy azért igen. És hát a házasságot nagyon komolyan veszik. Ugye az egy ilyen üzleti kapcsolódás, és az üzletit most nem feltétlenül boltokra vagy ilyesmi, hanem azért ott a pénz is együtt jár.
Hát anyami meghatározók is szerepelnek a házasságban, de ilyen eleve elkötelezettség, hogy 11 éves korodban hozzámész, erről hallod?
Hát ugye ez az előre elrendezett házasságok is vannak. Nyilván ez a nagyvárosokban már egyre kevésbé hát, fordul elő. Tehát persze, ez a hagyomány, hogy kezd kikopni, de hát a kisvárosokban azért ez még mindig él. Az, hogy most 11 éves korban, azt nem tudom, hogy ez mennyire ez valószínűleg. De hogy azért ezek úgy vannak, igen. Tehát szeretik ezt így tartani.
És a kisrácok? Szóval... Gyerekek? Nem nagyon tud erről. Nem szégyen az, hát nem kell minden, most egy teljes India térképet felvezetni.
Igazából az a velük kapcsolatban az élményem mindig az volt, hogy, vagy ami eszembe jut, hogy nagyon sokat mosolyognak. Tehát az emberek nagyon sokat mosolyognak.
Hát és ez nagyon kellemes. Ez nagyon kellemes, és ezek szívből jó mosolyok.
Igen, olyan valami tiszta dolog, ez valami ártatlanság van benne, igen. A gyerekeknél különösen, tehát az egy egészen egy... felemelő vagy üdítő élmény, amikor egy indiai gyerek rámosolyog az emberre.
Hát ez tényleg ez nagyon fontos dolog, ez még a felnőtteknél is nagyon fontos lehet, mert azért az akárhogy nézzük, mert lehet kényszeredett, lehet szituáció adta, meg mindenféle a mosoly, a nevetés, vigyorgás, de azért az érződik, hogy ez az keresztül ment. És egyébként a hétköznapi életben hogy találta fel magát, tehát egyáltalán tisztaság, higiénia, ezek működnek, vagy nagyjából, és megint csak tudjuk azt, hogy a nagyvárosban nyilván egészen más, mint egy ilyen közepes helyen, mint ahol
hát vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani, tehát, hogy...
Már európaiként?
Igen, tehát nem, csak friss ételt teszünk, igen, tehát hogy felmelegített dolgokat nem, kéztörlés, kézmosás, fertőtlenítés, ilyesmi van, de ez érdekes, hogy megérkeztünk, és akkor ment ez egy darabig, hogy úristen, mi lesz, most lesz-e valami gond az étkezéssel, és aztán az ember elfelejti, mert nem lehet folyamatosan ezen görcsölni, és akkor inkább beépülnek ezek az alapvető szabályok, hogy mire kell alapvetően figyelni, és akkor nagyjából meg lehet úszni.
Sokat esznek, sokfélét? Hát persze az anyagiaktól is függ nyilván, de a szokás.
Igen, sokféle, de én inkább olyan egyszerűnek láttam, de sokféleképpen elkészít, ha meg nagyon színesek és nagyon finomak az ételek. Legalábbis nekem.
Itt szó volt arról, hogy én majd ebben a műsorban szeretnék régi étkekről beszélni, és ezt most csak annyiban teszem meg, mert jól elbeszélgettük az időt, de szándékos, csak felolvasom azt, hogy a 18. században mi volt egy hát közép kádernek, hogy úgy mondjam, a vidéki lelkész, na, vacsora. Nyelvfal, homárszószba, rántott csirke, ökölnyelv, marasült, leves, borjúfilé, gombával, galambbal töltött lepény, borjúmirigy, hízlalt fiatal, liba zöldborsóval, sárba barackrém, túrós lepény, párolt gomba, borban áztatott és lekvárral töltött, mandulás piskotott tejszínhabbal. Ha? És ez egy lelkésznek. Jó, hát nyilván módosabbak voltak. Nos, én ehhez képest kérdeztem, és nem erőszakolni akartam, csak egyszerűen felvillantani azt, hogy nyilvánvalóan nem ilyen szintű, hanem egyszerű ételek variálása, és erős, amennyire én tudom, sok erősen főznek.
Igen, bocsánat, csípősebb.
Milyen élmény, hogyan, nem, újra tervezés. A kérdés az, hogy visszamegy még?
Hát szeretnék, igen, jó lenne, igen.
Ez egy életre szóló szerelem akkor.
Igen, úgy tűnik.
És van tennivalója? Tehát itt beszéltünk arról, hogy ez egy út magunkba, alapvetően magunkba, belülre. Úgy érzi, hogy van tennivalója, ez nem álkérdés, úgy érzi, hogy van tennivalója, vagy egyszerűen megszerette ezt az egész, most ne is jellemezzük már, hogy milyen világot, is erről beszéltünk közel egy órát.
Hogy Indiában van egy tennivaló?
Igen. Hát nem, ma saját magával,
persze,
gondolom.
Persze, folyamatosan, minden pillanatban, igen, azt gondolom, hogy ez így működik.
Hát nézze, ilyet kívánni, hogy menjen. Ez egy kicsit furcsa, de hát értjük mindezek után, hogy sikerüljenek ezek a dolgok. Nagyon örülök, hogy eljött, és örülök, hogy olyasmiről beszélgethettünk, ami túl a mindenféle érdekességeken, hogy mit esznek, meg nem tudom, mit csinálnak. Hát egy picit a lélek útjairól is szólt, de hát hiszen ez éventen is. Már még találkozunk.
Köszönöm szépen.
És akkor én meg elmondom a hallgatóknak, mert már nem szólalok meg, hogy 11-ig itt most zene lesz. Hát ahogy nagyjából megszokhatták, aztán pedig folytattuk a műsort.
Mozaik. A változatos, sokszínű világ és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás 2 órában. Rékai Gábor műsora.